Köszönöm a megtiszteltetést. Valószínű mindannyian szoktunk bevenni, akár napi rendszerességgel is, ilyen pici kis tablettákat, ami valami vitamin van összesűrítve benne, vagy ásványi anyag, vagy nem tudom, valami természetből fakadó anyag, kávé. Kávé tabletta pedig arra, hogy egy kis energiát adjon nekünk. Nos, tehát amikor egy ilyen kis tablettát beveszünk, amiben bele van sűrítve valami élettel kapcsolatos dolog, az azért tesszük, hogy erősebbek legyünk, hogy egészségesebbek legyünk, hogy a vitalitásunk meglegyen. Ma reggel egy olyan szakaszt olvasok fel a Bibliából, ami a Zsoltárok könyvében van megírva. Egy nagyon rövid, azt is mondhatnánk, hogy egy ilyen kis pici kapszula az egész, hogyha ezt beveszed, gyorsan lecsúszik a torkodon, hamar be lehet nyelni, de tele van energiával. Pár sor, de óriási erő van benne. Tehát ez nem más, mint a 133. Zsoltár, amiről azt mondja az írója, hogy ez egy zarándokének, és hát nem más írta ezt a Zsoltárt, mint Dávid király, egyfajta bizonyságtétel a részéről, amit megtapasztalt Istentől. Nézzük meg tehát, hogy mit mond a 133. Zsoltár. Így szól: ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint amikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakálára, amely leér a köntösek gallérjára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Ki az, aki már egynél többször olvasta vagy hallotta ezt a Zsoltárt? Amikor én gyerek voltam, és ezt a Zsoltárt valahogy elém hozták, elolvasták, vagy Isten tiszteleten erről hallottam, bevallom nektek, hogy nekem ez egy negatív képet mutatott, tehát én nem tudtam ezt értelmezni, hogy most miről szól ez. Bennem azért volt negatív, mert hogy valami olaj csorog a szakára, vagy nem tudom, és egy kicsit az a kép jött elém, mintha egy szakállas ember nem tud kultúráltan enni, vagy inni, és szóval egy ilyen negatív kép volt benne, és soha nem tudtam igazán értelmezni, hogy ez mit jelent. Azóta eltelt néhány évtized, közben megtértem, Szentlélek elkezdett működni és adott bölcsességet, és amit pedig most látok, az, hogy ez nem egy kevésbé intelligens embernek a képe, amit le van írva, vagy nem kevésbé kultúrált embernek a képe, hanem egy nagyon is pozitív kép, egy nagyon is kívánatos dolog, ami le van írva ebben a Zsoltárban. És ha végigmegyünk ezen a pár soron, akkor azt látod a végén, azt mondod, hogy Uram, én is ilyen akarok lenni. Erre van szükségem. Dávid ezt átélte, megtapasztalta, és ezért írta le ezt a Zsoltárt. Nos, hát vágjunk bele akkor, hogy pontosan miről is szól el a Zsoltár. Bevezetésképpen próbáljuk átgondolni azt, hogy amikor imádkozunk Istenhez, milyen dolgokért szoktunk imádkozni. Én, ha erre a kérdésre kell válaszolni, én alapvetően két dologért szoktam imádkozni. Az egyik ima téma, az ilyen szellemi dolgok. Uram, bocsáss meg a bűneimet, Uram, adj bölcsességet, hogy megértsem az igét, készülök a prédikációra, töltsd be a lelkeddel és vezess majd, vagy egy beszélgetésbe ad, hogy áldást tudjak lenni másoknak. Tehát olyan szellemi dolgokért imádkozok, amiben akár nekem kell erősödni, gazdagodni, vagy azért imádkozok, hogy rajtam keresztül mások áldottak és gazdagabbak tudjanak lenni. Tehát van ez a része az imádságaimnak, ez egy nagyon gazdag terület, de alapvetően az egyik téma ez, amiért más szoktam imádkozni. A másik területe az imádságomnak, az pedig minden más dolog. Az anyukám ne legyen beteg, mert idős már, ne késsek el valahonnan, vagy a csúcsforgalomból időbe tudja kikeveredni, mert már 10 perce várnak rám. Imádkozok azért, hogy anyagi dolgaim rendben legyenek, imádkozom azért, hogy mit tudom én, békességben tudjunk élni. Minden olyan dolog, amit csinálok a hétköznapi dolgokban, szervezés, munkák, ügyek, fizikai dolgok, azokban tudjak előre haladni. Tehát a második része az imádságaimnak, az nem más, mint az anyagi, fizikális, az élet hétköznapi dolgaival kapcsolatos imatémák. Ha leegyszerűsítjük, én ezért a két területért szoktam imádkozni, harmadik talán nincs is. Szellemi és anyagi dolgok. Nem tudom, neked van-e még egy harmadik terület. Amikor ezt a Zsoltárt elolvassuk, hogy miről szól ez a Zsoltár, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen ez a Zsoltár, egy olyan lehetőséget kínál föl neked és nekem, hogy ezen a két területen, a szellemi területen, meg az anyagi területen hogyan tudod átélni azt, hogy az Isten jelenléte, az Isten áldása ott legyen az életedben. Pár sorban Dávid ezt írja le. Az első tehát azt mondja, hogy olyan ez, mint amikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakállára, amely leér a köntöse gallérjára. Vagyis ott kezdődik, hogy valahonnan valaki olajat önt a fejére. És akkor ez az olaj szépen lecsorog, és teljesen átjárja, és talán a végén a földet csöpög a vége. Az olaj a Bibliában mindig a Szent Szellemnek a szimbóluma. Ahol az Isten lelke megjelenik, ott nagyon sokszor az olajjal van összekapcsolva. Ha a szimbólumokat nézzük a Bibliába, akkor a Szentléleknek nagyon sok más szimbóluma is van, amivel össze van kötve például a tűz, vagy a víz, vagy a szél, vagy a galamb, sok ilyen van még. De az olaj az mindenképpen a Szentléleknek az egyik markány szimbóluma. Tehát amikor az olaj megjelenik, akkor arról van szó, hogy a Szentlélek ott lakozást vesz, munkálkodik, jelen van, valami történik, amit a Szentlélek munkál. Az Ószövetségben különösen sokszor előjön ez a kép, hogy az olaj megjelenik, a szent olaj, ami speciális módon volt összeállítva, akármiből nem lehetett csinálni. Tehát a szent olaj, amikor megjelent, és valakire ráöntötték ezt a szent olajat, vagy használták ezt a szent olajat, akkor ott az Istennek a jelenléte megnyilvánult. Többek között akkor, amikor a pap bement, és a szent sátorba, vagy a templomba, mondjuk a mécs tartót megtisztította, és aztán újra fölöntötte olajjal. Szent olajjal öntötték föl. Amikor fölkentek embereket különböző szolgálatra, papokat, vagy prófétákat, amikor Isten kiválasztott valakit, és jött az a kirendelés, hogy akkor ebből a pillanattól kezdve az Isten szolgálatába elindul valaki, akkor mindig olajat öntöttek rá, és az olaj volt az, ami egyrészt szimbolizálta a Szentlélek jelenlétét, de nem csak arról szólt, hogy olajos lett valaki, vagy a haja, vagy a teste, vagy a ruhája olajos lett, hanem valóságosan abban a pillanatban az Isten lelke betöltötte azt az embert, és az az ember már nem ugyanaz volt utána, mint ami előtte volt. 1 Sámuel 16-13-ban Dáviddal kapcsolatban van leírva, hogy ő ezt hogy élte át. Sámuel próféta pedig fogta az olajos szarut, felkente őt, mármint Dávidot, testvérei jelenlétében. Tehát ráöntötte ezt a szent olajat ebből a szarúból, és ekkor az Úr lelke leszállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Ugye értjük tehát, hogy nem csak egy ilyen szertartás volt, vagy egy szimbólum volt, vagy valamire emlékeztet az olaj, hogy ne felejtsd el, hogy a Szentlélek is van a világon, hanem amikor az olaj megjelent ott, és ráöntötték Dávidra, vagy bárkire, akit fölkentek különböző szolgálatra, vagy kirendeltek, akkor abban a másodpercben a Szentlélek betöltötte azt az embert, és az Isten ereje, az Isten bölcsesség, az Isten vezetése, és amire szüksége volt, az a valaki átélte és megtapasztalta ezt. Amikor így szimbólumokról beszélünk, akkor hadd mondjam azt, egy picit eltérve itt az olajtól, hogy ma is használunk ilyen szimbólumrendszereket, vagy fontos, hogy ezeket jól értsük. Például csak egyet hadd említsek meg, például a bemerítkezés. A bemerítkezés nem arról, hogy emlékezzél arról, hogy Jézus meghalt, érted. Még csak nem is azért van, hogy emlékezzél arra, hogy bűneid meg vannak bocsájtva. Ez is benne van persze, hogy a bűnös emberként belemegyünk a vízbe, kifejezzük, és amikor kijövünk, akkor a szentségben és tisztaságban megyünk tovább. Ezek mind benne vannak. De hiszen abban, hogy amikor valaki bemerítkezik, abban a másodpercben, amikor a vízbe ér, és ebben, akkor a Szentlélek elkezd benne működni, mert engedelmes valaki, és betölti a krisztusi parancsot. Tehát nem csupán arról van szó, hogy egy ilyen emlékkép, hogy ne felejtsd el, emlékezzél valamire. Hanem ott valami szellemi dolog is történik, ez a kettő együtt van. És ugyanígy van az olajjal is. Dávid is átélte, hogy amikor fölkenték, ráöntötték ezt a bizonyos olajat, és ő is átélte azt, hogy csorgott az arcán, haján, nem tudom, vállán, és aztán a ruháján végig, de átélte ezt az isteni jelenlétet ezt követően. Miért pont Dávid volt az, akit Isten kiválasztott arra, hogy fölkenetésben részesüljön és király legyen? Ugye ismerjük a történetet, arról szól ennek a felkenetésnek a története, hogy Sámuel meglátogatja a családját, elbeszélget az édesapjával, és azt kéri, hogy az összes fiát hozza ide, mert szeretne velük találkozni, és egy ilyen szent vacsorát elfogyasztani. És amikor az összes gyerek ott van, akkor elég sok olyan fiú van, aki életerős, okos, intelligens, nem tudom, jól néz ki, és amikor ránéz ezekre Sámuel prófét, akkor azt mondja, hát ezt is el tudnám képzelni, ezt is, hát akkor Isten biztos mindjárt megmondja, hogy melyik lesz az, mert ezek okos, üdés fiatal emberek voltak. De mégis, amikor így végigment, és kérdezte az Istent, hogy akkor ki legyen, akkor azt mondta Isten, hogy senki. Még van valaki, aki nincs itt, és az lesz majd. És akkor megkérdezte az apjától, hogy nincs még egy fiad. De van, csak hát az pont dolgozik, mondjuk munkaidő van, kint van a bárányokkal. Akkor gyorsan hozasd ide, és amikor odahozták, akkor a Szentlélek azonnal szólt Sámuelnek, ő az. Mit gondoltok, miért pont Dávid volt? Azért, mert Dávid életéből tudjuk azt, hogy ő ott a bárányok mellett a pusztában, meg mikor hol járt, folyamatosan az Istennel élő kapcsolatban volt. Olvasunk a Zsoltáraiban, olvasunk róla, hogy ő vitte a lantját, a hangszerét, és amíg a bárányok legeltek békében, ő meg dicsőítette az Istent. Az Istent kereste. Amíg a bárányok ott voltak körülötte, addig ő imádkozott és beszélgetett az Istennel. Volt egy Isten keresés az életében, volt egy vágy az életében, hogy az Istennel valami élő és jó kapcsolatban legyen, hogy egységben legyen az Istennel. És amikor Isten keres valakit, hogy kit tölthet be a lelkével, ki az, akit megállhat így szellemileg, hogy kit választ ki, hát nyilván egy olyan embert, aki nyitott erre, aki vágyik erre. Olyan embert választ, aki eleve újra és újra napjának a jelentős részét a munkája közben azzal tölti, hogy az Istent keresi. És ezért megjelenik Dávid, és azonnal fölkenik őt királynak, mert az Isten azt mondja, hogy ő az. Mert ő kereste az Istennel való kapcsolatot, az Istennel való egységet. A Zsoltár, amit leír Dávid, az pont erről szól, hogy kit áld meg az Isten? Hova küld áldást az Isten? Vagy más fordítás azt mondja, hogy hova parancsol áldást az Isten? Ott, ahol egység van. És az egységnek az első szintje az mindig az, hogy én személyesen egységben vagyok az Istennel, keresem az Istennel való egységet. A másik szintje pedig én személyesen keresem az emberekkel, a testvéreimmel való egységet. És aki ebben az egységkeresésben az Istennel, és ebből következően az emberekkel keresi az egységet, és az Istennek a szemén, meg az Istennek a tervein keresztül látja a világot, azok az emberek lesznek szellemileg áldottak. Gondolkodtál már azon, hogy amikor horgászol, amikor autót vezetsz, amikor az asztalos műhelyben keresed a szöget, vagy egy irodában dolgozol, vagy bármilyen ügyet intézel, hogy közben az Istent keresni. Valahogy a Dávidnak az élete az erről szólt. Elvégezte a munkáját becsületesen jól, egy rátermett pásztorember volt, és azt mondta, hogy nem ijed meg senkitől, még az oroszlánnak is neki ment, ha meg akarták támadni a nyáját, az ellenségtől megvédte őket. Tehát egy rátermett ember volt, aki a munkájában azt mondhatjuk, hogy kiváló volt, de közben mindig az Istent kereste. Hogy az Isten mit akar nekem mondani, az Isten mit akar velem tenni, van az Istennek valami üzenete? És nekem van-e valami mondanivalóm az Istennek? És amikor volt, akkor elővette a lantot, és mondott valamit az Istennek, vagy imádkozott. Az Isten kereste folyamatosan, és az Isten adott neki egy szellemi áldást. Ő volt az, aki az egész családban, a szülei meg a testvérei túl, őt kiválasztotta Isten, és betöltötte a Szent Lelkével. Mit mond Zsoltár? Mit mond ez a Zsoltár? Hogy ott ad Isten áldást, ahol egység van. És Dávid az az ember volt, aki kereste ezt az egységet az Istennel is, meg másokkal is. És Isten megáldotta őt szellemileg. Ma egy olyan világban élünk, amikor ez a szellemi bizsergés, meg a nagy szellemi valami áldás, meg a belső béke, meg a kisugárzás, meg ezek a dolgok, annyira népszerű szövegek. Rengeteg ember rengeteg pénzt fizet ezért, rengeteg ember rengeteg helyre megy el ezért, mindenféle tréningeket, tanfolyamokat, és minden vállalnak azért, hogy az a belső béke, ez a kisugárzás, ez a szellemi valami megnyilvánulások, ezek az enyém lehessenek, és akkor jól érezzem magam. Ez a New Age-nek a szolgáltatása, vagy az okkultizmusnak a szolgáltatása. De hiszel abba, hogy az Isten sokkal többet ad neked, ha keresed az Istennel való egységet, és nem kell ezzel a szeméttel foglalkozni. Hiszel abba, hogyha keresed az Istennel való kapcsolatot, és keresed az emberekkel való kapcsolatot és egységet, és az Istennel való egység kiárad a másokkal való kapcsolataidba, ez egy olyan dolog, ez egy olyan helyzet, amit nekem kell azért keresni meg megteremteni, de amikor Isten ezt látja, akkor azt mondja Dávid, hogy amikor ez történik, akkor oda szellemi áldást küld az Úr. Hogy szellemi áldást parancsol az Úr. Tehát a szellemi áldás az nem azért van, mert olyan régóta meditálok már, meg nem tudom, már 24 órá imádkozok, meg nem tudom, meg könyörgök, meg minden bajom van, meg sok mindent teszek, hanem egyszerűen az Istennel egységben vagyok, és az Istennel való egység kiárad a kapcsolataimra, a környezetemre, és ez az Istennel való kapcsolat, ez egyszerűen az Istent arra indítja, hogy betöltsön a lelkével, hogy szellemi áldást adjon neked. Tulajdonképpen a Zsoltár azt mondja, hogy ha vágysz erre a szellemi áldásra, és szeretnéd azt, hogy a szellemed egészséges legyen, az Isten lelkével betöltött legyen, hogy ebből következzen sok minden az életedbe, akkor egyszerűen ezt az egységet kell munkálni, mert ahol ez az egység megvan, oda szellemi áldást küld az Úr. Milyen egyszerű, nem? És Dávid ezt élte át folyamatosan. A másik terület, ez pedig nem más, mint az anyagi terület. Úgy folytatja a Zsoltárt, hogy ez az Istentől jövő áldás olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. A harmat, amikor megjelenik fizikális módon, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy a harmat, ahogy leér és a növényeket eléri, egyszerűen fölfrissíti hajnalba vagy korán reggel, élettel tölti meg a természetet. És akkor úgy kivirul minden. Újra zöldel minden, vagy virágzik minden, vagy a növények. Életerőt kapnak, vitalitást kapnak, és tudnak prosperálni, tudnak működni, tudnak élni. A harmat nélkül ez eléggé nehezen elképzelhető lenne, főleg olyan területeken, ahol nagy szárazság van, ahol kevés az eső, de a harmat ott is van valamilyen szinten. A harmat tehát megtermékenyíti, áldást ad a természetnek, fizikai világunknak azért, hogy amikor szétnézünk, akkor tudjunk gyönyörködni a zöld fűben, vagy a színpompás virágokban, vagy bármiben. A harmat, amikor megjelenik, ezt teszi. És Isten áldása a másik oldalon, amikor az egységet keresünk Istennel, ugyanígy megjelenik, hogy jön a harmat, és ez a harmat tulajdonképpen az életünknek a fizikai dolgait is ilyen élettel tölti meg. Dolgozok, és nem azt mondom, hogy csinálom, nem tudom, mi értelme van, hanem dolgozok, de tudom, hogy van értelme. Építem a kapcsolatokat emberekkel, de nem tudom, hogy mi értelme van, hanem tudom, hogy mi értelme van. Mert Isten meg tudja áldani ezeket, az életednek azokat a területeit, ami a családodat jelenti, vagy a munkádat jelenti, vagy a különböző tevékenységedet jelenti. Ha jön a harmat, akkor ez a harmat élettel tölti meg, és áldott vagy az életed különböző területein. Akkor, ha egységbe vagy Istennel, és egységbe vagy emberekkel. A Biblia beszél néhány olyan emberről, akinek az van írva, hát nem a fejfájára, csak a Biblia írta, hogy meghaltak az élettel betelve. Nem sok ilyen ember van, de néhányat megemlít a Biblia. Hogy meghaltak az élettel betelve. Ilyen ember például Ábrahám, őről tudjuk ezt, aztán Izsák is ilyen volt, Dávid is ilyen volt, ugye amikor meghalt, azt mondta a Biblia róla, vagy azt mondja a Biblia, hogy meghalt az élettel betelve, de Jób is ilyen ember volt. Gondoljatok csak bele, ezeknek az embereknek, hogyha így ismerjük az élettörténetét, hogy végigfut bennünk, akárcsak a Jób története, akkor azért volt benne komoly mélyrepülés és komoly veszteségek, komoly nehézségek. Dávid életében szintén megvoltak, Ábrahám életében szintén megvoltak, Izsák életében szintén megvoltak ezek. De mégis, amikor befejezte ezt a földi pályafutását, akkor úgy visszanézve, az egy áldott élet volt. Egy olyan élet volt, amiben Isten benne volt, ahol a harmat is leszállt rájuk, meg az olaj is ott volt az életükbe. Szellemileg is áldottak voltak, és az életük anyagi, fizikai dolgaiban is Isten folyamatosan vezette őket, és néha nehézségekben, néha kudarcokban, néha bűnökben, de Isten fölemelte őket, és mégis áldottak voltak. Szükség van az olajra, és szükség van a harmatra. Mind a kettő. Az egyik a szellemi áldást hozza, vagy jelenti neked, a másik pedig az életed hétköznapi dolgaiban mindazt, amit az Isten meg akar áldani, hogy ne hiába való legyen az életed. Hogy ne tönkre menjél, hanem előre tudjál menni. Próbáljunk elképzelni mondjuk két kertet. Az egyik kert, amit el kellene képzelni, az egy olyan kert, amiben körülbelül 3 éve nem járt kertész. Nem gondozták, nem öntözték, nem gyomlálták, nem metszették meg a növényeket. El tudsz képzelni egy ilyen kertet? Valakinek nem nehéz, igen. Valakinek csak haza kell menni, valakinek a szomszédba kell menni, érte? Szóval elképzelünk egy ilyen kertet, ami hát én nincs gondozva. És van, akinek az élete ilyen, hogy eltelik sok évtized az életéből, és egy kicsit ilyen rendezetlen, gondozatlan, zűrzavaros, káoszos valami, össze-vissza nőtt benne minden, kicsit egymás ellen hatnak a dolgok, de nincs benne semmi rendezettség, és hogyha ránézel erre, akkor nem egy gyönyörűséget látsz, hanem egy kertet látsz, ami hát sok kívánivalót hagy maga után. Vannak emberek, akiknek ilyen az élete. És ha elképzelünk egy másik kertet, ami ennek az ellenkezője, ahol a kertész rendszeresen ott van, és metszi a növényeket, és ülteti a virágokat, és gondozza ezeket, és locsolja, és tápoldatozza, és nem tudom, mit kell csinálni vele, de tulajdonképpen mindent megad azért, hogy ez a kert ez működőképes legyen, akkor ez a kert, hogyha erre ránézel, akkor az egy ilyen gyönyörűség, de szép. És vannak emberek, akiknek végül is ilyen lesz az élete. Ezeknek az embereknek az életében is nőnek gyomnövények. Ott is lesznek betegségek, vagy nem tudom, megtámadja a kórokozó a növényeket. Ugye minden benne van, de mégis, mivel gondozva van, mégis mivel valaki foglalkozik vele, ezért összességében egy gyönyörűség. És a Biblia a 133. Zsoltárban tulajdonképpen azt kínálja nekünk, hogy ha szeretnéd, hogy a te életed egy ilyen gyönyörű kert legyen, vagy amikor eljön az életednek a befejezése, és visszanézve azt mondják rólad, hogy meghaltál az élettel betelve. Én nem is tudom pontosan ez mit jelent. Valahogy úgy fogalmaznám meg magamnak, hogy úgy köszönöm, minden megvolt, és valahogy nem is hiányzik belőle semmi. Biztos voltak nehézségek, veszteségek, nyomorúságok, de valahogy Isten ezeket kipótolta, és úgy köszönöm szépen, jó vagyok, elég volt ennyi. Vagy valami ilyesmit jelentett, hogy áldottnak érzem magam, hogy nem hiányokkal, hogy ilyen veszteségekkel vagy mínuszokkal van tele az életem, és mindenféle problémám van ebből, hanem alapvetően boldognak és elégedettnek érzem magam. Ezt jelenti azt, hogy áldottnak lenni. És Dávid tulajdonképpen erről beszél, hogyha szeretnénk, hogy ilyen áldott legyen az életünk, szellemiekben is, meg az anyagi dolgainkban is, belül is, meg így a környezetünkben is, akkor nem más kell tenni, mint keressük az egységet Istennel, és az Istennel való egység áradjon ki a kapcsolatainkra, a testvéreinkkel való egységbe. Mert ez azt jelenti az Istennek, hogy oda áldást fog küldeni. Vágysz erre az áldásra? Hogy Isten ilyen áldást adjon? Olyan egyszerűnek tűnik ez az egész, hogy keressük az Istennel való kapcsolatot. Azért vigyázni kell, mert sokféle egység van. Nem akármilyen egységet áld meg az Úr, vagy nem akármilyen egységre önti ki az olajat, vagy adja a harmatot. Gondoljunk csak olyan egységekre, hogy az ember sokféle módon tud szervezkedni, és tömöríteni akár sok embert, vagy egységre hozni. Én Fradi Rukkel vagyok. Ha kimegyek egy Fradi meccsre, ezt ritkán szoktam megtenni mostanában, de amikor kimegyek egy Fradi meccsre, és megnézem, hogy a Fradinak a B-közép jellegű része, ezek a legelkötelezettebb, legvérmesebb fiúk, lányok, férfiak és asszonyok, és mindenki ott a 2 évestől a 120 évesig mindenki van. Ezek olyan egységesek, hogyha oda bemegy valaki közéjük, általában külön szektor van, amire oda akárki nem is mehet be, de hogyha oda bemenne valaki, aki nem tud egységbe lenni velük, azt megverik. Iszonyatos nagy egység van ott. De mégis, amikor őket látom, a Fradi B-középet, egyrészt ahogy beszélnek, azt a trágás szöveget, meg azt a stílust, meg mindent, amit ott lehet látni, azt az életvitelt, amit ők követnek, azokat a célokat, amiket ők követnek, ebben ők nagyon egységesek. De mégis azt mondom, hogy én ez nem akarom adni a nevemet, és semmi közöm hozzájuk. És tudom, hogy erre nem adja az Isten az áldását. És nem azt mondja, hogy de jó, itt van egy csomó zöld-fehér ember, áldjuk meg őket, mert milyen fantasztikusak. Nem tele vannak bűnnel, zűrrel és minden káosszal. Ott van a politika, az is tudja tömöríteni az embereket, és olyan egységessé tudja tenni az embereket, hogy ilyen jobb bal, meg akármilyen oldalra. És ha valaki közéjük megy, és nem ugyanígy próbál gondolkodni, akkor vége van. Ugye érezzük ezeket az egység dolgokat, hogy gazdasági egységek is vannak, hogy olyan gazdasági tömörülések létrejönnek, hogyha valaki oda belép, és nem ezt az egységet munkája, akkor azonnal kicsinálják, azonnal tönkreteszik. Mert ott komoly szabályok vannak, és egymást próbálják támogatni azért, hogy ők még eredményesebbek legyenek, vagy még gazdagabbak legyenek. És rengeteg ilyen dolgot tudnánk mondani. Az emberi közösségekben nagyon sokszor megfigyeltem, hogy vannak olyan egységek, ami a keserűségből táplálkozik. Hogy figyeld meg ezt. Ha van 1000 ember, és abban van 2 keserű ember, szerintem 2 órán belül találkoznak. Én nem tudom, hogy működik ez, de biztos, hogy találkoznak, és elkezdik egymást tergelni. Ugye tudod te is, hogy ez nem jó, meg így nem mehet tovább, és akkor igen, ez borzasztó, és akkor ez a lelkület, ez ugye elkezd áradni. Azonnal tudnak egységet munkálni, és elkezdenek dolgozni, mert valami nekik nem tetszik. Az egységet nagyon sokféle módon meg lehet élni a közös célokba, a közös érdekekbe, és nagyon sok mindenbe. De a Biblia nem azt mondja, hogy bármilyen egység, ami létrejön 2 vagy több ember között, az olyan nagy dolog, hogy Isten azonnal odaküldi az áldást. Azt mondja, hogy odaküldi az áldást, ahol Istennel, és az Istenen keresztül az emberekkel is egység van. Egy Isten szerinti egység, az Istent arra indítja, hogy akarja odaküldeni a szellemi áldást, meg az anyagi áldást is, vagy a fizikális dolgokat is. És az fantasztikus, hogy ezt átélhetjük és tapasztalhatjuk. Vannak ilyen démonikus egységek is. Az ördög is tud óriási egységet csinálni. Ez az egész világ, ahogy működik, és benne a szellemi mozgás, az arról szól, hogy démonikus erők is nagyon komoly egységeket tudnak munkálni emberek között, vagy országok, vagy népek között. És amikor nagyon egységessé válik, ilyen démonikusan egy nép, vagy nemzet, vagy bizonyos csoport, akkor annak mindig az lesz a következmény, hogy neki mennek a másiknak, és le akarják uralni. De ez nem az az egység, amire Isten azt mondja, hogy de jó, és akkor megáldom őket. Azt mondja a Biblia, hogy az utolsó időkben nagyon sok ilyen démonikus egység fog megnyilvánulni majd. Egyrészt Isten nép ellen, másrészt Izrael ellen, a felkent ellen. Tehát, hogy minden olyan, ami szent, az ellen egységbe tömörülnek majd az emberek, népek, hadseregek, és komoly mozgások lesznek, és komoly erők nyilvánulnak meg, amelyekben óriási egység van, óriási erő van. De erre az Isten az ítélete fog majd lesújtani, nem az áldása. Tehát van ez a démonikus egység is, de hát nem erről beszélünk. Vagy a Zsoltár nem erről beszél. Az Isten szerinti egységről azt mondja, hogy csak oda küld áldást az Úr. Van olyan fordítás a magyarban, hogy nem azt mondja, hogy küld, hanem oda parancsol áldást az Úr. Ez még egy ilyen keményebb vagy erősebb kifejezés. Hogy ahol Isten látja, hogy 2 vagy több ember Isten szerinti egységben van együtt, lehet ez egy család, lehet ez egy gyülekezet, egy baráti kapcsolat, vagy nép, vagy nemzet, vagy több millió ember is, de hogyha ez elkezd megnyilvánulni, akkor Isten, amikor ezt látja, akkor adja a szellemi áldást, és adja az anyagi áldást. Jön az olaj, és jön a harmat. És ez a kettő együtt áldottá teszi az embert. És amit érdemes megfigyelni, hogy azt mondja Dávid, hogy amikor működik ez az áldás, mind a kettő fentről jön. Ugye az olajat nem a lábujjára öntik, hanem a fejére. És akkor föntről szépen lecsorog. A harmat az honnan jön? Nem a földből keletkezik, hanem föntről szépen leszáll, és beteríti, vagy megnyugszik a növényeken. Mindig föntről jön, és lefelé tart, és eláraszt mindent, amit meg lehet, vagy el lehet árasztani, ahová Isten küldi. És ne felejtsd el, hogy ez így van most is a te életedben, és meg mindenkinek az életében, vagy minden dolgainkban. Az áldás az mindig fölülről jön. Mindig Isten ad valamit, és elkezd jönni, és az, hogy meddig tart, hogy meddig tud tovább menni, az egy kicsit rajtunk múlik. Hogy az áldás csak én élem át, vagy rajtam keresztül mások is áldottak lesznek. Hogy az áldás csak szellemileg élem át, és még anyagilag már nem, vagy fordítva anyagiakban, igen, de szellemiekben nem. Tehát, hogy föntről jön, és hogy elárassza testileg, lelkileg, szellemileg az életünket, és a dolgainkat, és a környezetünket. Mindig föntről jön, és tovább megy. Azt is mondhatnánk, hogy a szellemi áldás, amit Isten ad, vagy ez a föntről jövő áldás, ez eléri azokat, akik elő vannak, és rajtuk keresztül azokat, akik körülöttük vannak. Eléri a vezetőket és másokat. Eléri a családfőt és rajta a családot. Eléri azt, aki elő van, és áldott lesz az is, aki a sokadik van a sorban. Ha végig tud menni ez az áldás. És szeretnéd, hogy a családod áldott legyen? Szeretnéd, hogy a munkád áldott legyen? Szeretnéd, hogy a kősziklai gyülekezet áldott legyen? Ennek egy feltétele van a 133. Zsoltár alapján, hogy legyél egységben az Istennel, és az az egység áradjon ki a körülötted lévő emberi kapcsolatokra is. És hadd fogalmazzak meg néhány ígéretet, amit a Bibliába találtam. Ezek hadd bátorítsanak bennünket, hogy az egységgel kapcsolatban Isten milyen ígéreteket ad. Nagyon sok területről beszél a Biblia, és néhányat hadd említsek meg. Az egyik az imádságban való egység. Azt mondja a Biblia, hogy ha egyetértenek a Földön ketten, vagy többen, de legalább ketten, mindabban, amit kérnek, az Isten megadja nekik. Ha ketten legalább, vagy ennél többen is egyetértenek, és így imádkoznak, az Isten meghallgatja ezt az imádságot. Jön az olaj, meg jön a harmat. Persze, az Isten szerint kell egyetérteniük, tehát nem akármiben. Nem démoni dolgokban, nem emberi érdekekben, vagy tervekben, hanem az Isten szerint való egységben ott van két ember, akkor az Isten azonnal küldi az áldást. Vagy az igével való egység. 119. Zsoltár beszél arról, hogyha te utasításaidat keresem, vagyis az Istennek a szavát keresem, hogy az vezessen engem, akkor azt mondja a Biblia, hogy tágas térre vezet engem az Isten. Azonnal kinyílnak az ajtók. Nem beszűkülök, nem depressziós leszek, nem tönkre megyek, hanem kinyílnak a lehetőségek, és ezek a lehetőségek az Isten szerinti ajándékok, lehetőségek azért, mert jön az olaj, és jön a harmat. A Biblia beszél a házasságban való egységről. Elhagyja az ember az apját és anyját, és lesznek ketten egy testé, ugye? És többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, azt az ember el ne válassza. És a házasságban való egység, itt megint az Úrban való, vagy az Istenben való házassági egység, az nagyon erős tud lenni. És ott, ha van egy ilyen egység, akkor jön az olaj, és jön a harmat. Az Isten megáld anyagilag, és megáld a szellemi dolgokban. Beszélnünk kell arról, hogy önmagunkkal való egység. Mindenkinek van egy teste, ugye ezt meg tudod fogni, hogy én vagyok. Van egy lelked, az értelem, érzelem, akaratnak a területe, és van egy szellemed, ami pontosan nem tudjuk, hogy hol van bennünk, de hogy van, az biztos, mert ezen keresztül tudunk kommunikálni az Istennel. És amikor valaki újjászületik, a Szentlélek által a szellemet kell életre, és kapcsolatba kerül az Istennel. Van test, lélek és szellem. És ez a három, nem tudom, megfigyelted-e már, mind a három te vagy, de a három tud egymás ellen hatni. Ha három nincs egységben, az Isten szerinti egységben, akkor benned egy óriási zűrzavar keletkezik. Például a Biblia beszél olyanról, csak hogy egy bibliai verset idézzek, hogy a lélek kész, de a test erőtelen, ugye? Miről szól ez? Hogy belül azt mondod, hogy ugyan, igen, ez nagyon jó, szeretném, de olyan fáradt vagyok, hogy nem csinálok semmit. Tehát, hogy nem tud együtt működni, nem tud egységben lenni a kettő, ugye? És azt akarom, hogy megtörténjen valami, akkor a lélek szerinti dolgok akkor tudnak megtörténni, hogyha a testemet is olyan kondícióba helyezem, hogy ezt meg tudjam csinálni. De fordítva is lehet, hogy a tested mondja, hogy ezt meg kéne csinálni, és a szellemed azt mondja, hogy szó se lehet róla. Pál nagyon sokat beszél erről a óember, új ember, hogyha nem vagyunk egységben, hogy nem egészséges valamelyik, az egyik terület megbetegszik. A szellemünk meg tud betegedni a bűnök miatt, és ez kihat mindenre. Vagy a lelkünk meg tud betegedni, és mindenféle mentális betegségekről beszélhetünk. És lehet, hogy valakinek a szelleme erős, és imádkozik az Istenhez, és átél dolgokat, de mentálisan teljesen tönkre van menve. Nincs teljes egység, és látjuk, hogy az ember az nem tud igazán élni, egzisztálni, nem egy boldog ember, hanem küzd mindennel. Vagy valakinek fizikai komoly betegségei vannak, meg se tud mozdulni az ágyán, de lehet, hogy közben az Isten dicséri a szellemében. Nagyszerű, de mégis ez az egység nem tud működni teljes mértékben, és hát ezért komoly korlátok vannak az életében. Tehát, amikor az egységről beszélünk, akkor az is fontos, hogy a teljes lényünk működjön. János 3. levelében van egy ilyen mondat, egy jó kívánság, amit kívánhatunk egymásnak, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges legyél, amilyen jó dolga van a lelkednek. Jó dolga van a lelkednek, meg a szellemednek. Persze, hogyha valakinek rosszul működik ez a terület, akkor ez úgy nem egy áldás. Tehát, ha beteg a szellemed, akkor ezt mondod valakinek, akkor betegség hatoljon ki az életed más területeire, és az nem annyira jó. De itt azért feltételezi János apostol, akinek mondja, hogy aki szellemileg erős az Úrban, egységben van az Istennel, és azt mondja neki, hogy amilyen erős vagy az Istennel, olyan legyél az életed minden más területén is. Ez egy jó kívánság. De ott van a gyülekezeti egység, amikor így együtt vagyunk, vagy ha nem vagyunk együtt, de akkor is a különböző tevékenységeinkben, munkánkban, küldetésünkben tudjunk egyek lenni. Azt mondja a Biblia, hogy ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, akkor ott vagyok. Az Isten megtiszteli azt a két embert, vagy 200-at, vagy 2000-et, vagy bármennyit, akik az ő nevében összejönnek, mert egységben vannak az Isten, és egységben vannak az egymással. Ez egy olyan fantasztikus ígérete Istennek, hogy mondhatnánk azt, hogy gondolhatnánk azt, hogy az Istennek annyi más tevékenysége lehet, meg dolga lehet. De bárhol a Földön két ember összejön, és eltöltenek egy kis időt, egységben Istennel és egységben egymással, az Isten azonnal ott működik az életükbe. Jön az olaj, és jön a harmat. Az emberi kapcsolatokban is ott vannak az egység. Nekünk van egy jó kis szlogenünk a gyülekezetnek, egy ilyen küldetésünk. Az emberi kapcsolatokkal mit kell csinálni? Hogy Isten szeretetének továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Amikor azt megfogalmaztuk sok évvel ezelőtt, jó hangzott, de ahogy telnek az évek, egyre inkább látom, hogy mekkora erő van, meg tartalom van ebben, hogyha megéljük ezt. Az Isten nevetség, és aztán ezt kiárasztani mások felé is. És mások is tapasztalják, és éljék át ezt az egységet. Tehát az egységet különböző módon meg lehet élni, és Isten azt ígéri, hogy ezt adni akarja. Működik ez az egész. Jön az olaj, és jön a harmat. De ennek a részemről a feltétele az, hogy egységben legyek az Istennel, és munkáljam ezt az egységet más emberi kapcsolataimban is. A Bibliában ez a Zsoltár abban a kategóriában van elhelyezve, amit úgy hívunk, hogy zarándokének. Ezeket a zarándokénekeket az emberek folyamatosan mondták, énekelték, akár hangszerekkel, akár anélkül, akkor, amikor mentek be az Isten tiszteletre, mentek a templomba. És többek között például ezt is mondták, vagy énekelték. És képzeld el, hogy ez hogy működött. Tehát a zsidó ember otthon nyitotta a szemét, szombat van, szabbat van, nem kell dolgozni, halleluja, szép napunk van, és megyek az Isten tiszteletre. És ahogy fölöltözött, és elindult az Isten tiszteletre, elkezdte mondani ezeket az zarándok zsoltárokat. És többek között mondták ezt a 133. zsoltárt is. És amíg a házától, vagy a szálláshelyétől elért az Isten tiszteleti helyre, többek között többször elmondta ezt is, hogy olyan szép és olyan gyönyörűséges, hogyha a testvérek egyetértésben vannak. Tehát nem azért ment oda, hogy balhízzon, hogy kifejezze, hogy mi nem tetszik neki, hanem ráhangolódott az Istenre, és aztán készült arra, hogy milyen jó, hogy találkozok egy csomó emberrel, vagy ismerem, vagy nem, tök mindegy, de egységben akarok lenni vele. És eszébe jutott az oltáron keresztül, hogy milyen jó, hogy az Isten meg fog áldani. Oda megyek, és jön az olaj, és jön a harmat. És az Isten tiszteletben mindezt át lehet élni. Egymással, Istennel, egymást bátorítva. És tudjátok, nagyon fontos az, hogy az Istenhez így jöjjünk, hogy az egységet keressük az Istennel. Újra és újra mindig kell. Biztos, hogy sokkal jobbak vagytok, mint én, de annyi minden ráragad az emberre, akár csak egy nap alatt is. Annyi bűn, annyi szemét, annyi kárhoztatás, neheztelés, engedetlenség, olyan sok minden történik velünk. Csak annyi gondolj bele, hogy valaki megígér valamit, és nem csinálja. És akkor neked ebből veszteséged van. És akkor mi jön ki belőled? Nem az, hogy halleluja, de jó, hogy neked többet kell dolgoznom, hanem mit képzel? És akkor már is benned van a harag, a keserűség, nem tudom, és akkor ezt mondjuk el kell engedni valahogy, mert nyilván nem ez fogja építeni az életemet. Bármilyen tökéletes intézményrendszer, meg társadalom, meg infrastruktúra vesz körül bennünket, egy csomó hiba van benne. Ami kárt okoz neked, nekem, másoknak, és akkor mérgelődünk, minden bajunk van azzal, hogy miért ilyen, meg miért olyan, meg és leterhelődünk, és ahelyett, hogy az Isten dicsőítenénk, ezek a dolgok nagyon valóságosan egyszerűen lenyomnak bennünket. Hogy egy csomó munkát elvárnak tőlünk, és nagyon dolgozzuk magunkat, és fáradtak vagyunk, és kiábrándultak vagyunk, és nem azon bennünk, hogy 133. Zsoltárt elolvasom, és akkor de jó az Úr, hanem hogy adjanak békén. Ugye, tehát, hogy a fáradt ember az kiszolgáltatott, a fáradt ember az kísérthető ember. Egy csomó ilyen dolog lehet, és konfliktusok lehetnek egyik ember a másik emberre, az iskolában, a munkahelyen, bármilyen közösségben, a családban. Ezek mind-mind ránk ragadnak. És amikor az Istenhez jövünk, akkor milyen fontos az, hogy egységbe kerülni az Istennel, ezeket valahogy letenni, elengedni, rendezni, ha nekem kell rendezni. Ha nem nekem kell, akkor csak megbocsájtani. és úgy jönni az Istenhez, hogy Istenem, én veled egységbe akarok lenni. És ezt az egységet valahogy meg akarom élni, vagy a Gabival, meg a Líviával, meg a többiekkel, bárkivel, akivel itt találkozni fogok, hogy ne egy ilyen zűrzavar legyen, hanem valahogy átéljük azt, hogy te itt vagy köztünk, és jön az olaj, és jön a harmat. Megállt bennünket Isten szellemi dolgokban, és megállt bennünket Isten anyagi dolgokban is. Róma 15, 5. és 6. verse ezt mondja, a türelem és a vigasztalás Istene, megállok. Milyen az Isten? Türelmes. Én nem föltétlen ilyen vagyok, de az Isten türelmes. És milyen az Isten? Aki vigasztal. De tudja, hogy elég sokszor szükségünk van erre. A türelem és a vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértésben legyetek. Ugye, mert az egyetértésben, az egységben, az Isten szerinti egységben ott van az a felület, ott van az a hely, ahol az Isten megjelenik és áldást fog hozni. Miért? Hogy közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint egy szívvel és egy szájjal dicsőítessék a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya. Vagyis a cél az, hogy ebben az egységben, amit az Istennel való egységben és az emberekkel való egységben megélünk, ebből valahogy kijöjjön az Isten dicsőítés, az evangélium, az Istennek a felemelése és az Istennek a nagysága. És amikor ezt átéled, akkor jön az áldás, jön az olaj és jön a harmat. És az egység hiányában, amikor ezt nem tudjuk megélni, akkor az Isten dicsőítés az azonnal a nullára fut, tehát nem tudod az Isten dicsőíteni, inkább panaszkodsz, nem tudod a testvéreiddel vagy bárkivel az egységet építeni, mert nincs hozzá erőd, kedved, meg egyáltalán nem is működik az egész, és mindig ezt kell újraépíteni, minden nap újra és újra, vagy naponta többször. Egység az Istennel, és egység az emberekkel. És azzal a kérdéssel szeretném befejezni, hogy mi az, ami most neked ezt az Isten szerinti egységet, akár az Istennel, akár az emberekkel, bármi akadályozza, bármi gátolja. Mert amíg az ott van, addig vagy az olaj, vagy a harmat, vagy egyik se fog működni. De amikor ezek elmennek az útból, és megjelenik az Istennek a jelenléte, valamilyen módon átéljük ezt, akkor jön az olaj, és jön a harmat. Ha van ilyen dolog, ami valahogy oda keveredett és megakadályoz téged, akkor dobd ki ma. Hidd azt el, amit János apostol mondott, hogyha letesszük a bűneinket, terheinket, akkor ő hű és igaz, megbocsátja a bűneinket és megtisztít bennünket minden hamiságtól. És ezt újra és újra meg kell tenni. De mindig ragadnak ránk ezek a dolgok. Ugye mindig szellemileg is meg kell tisztulni, meg kell újulni és meg kell erősödni. Szeretném, ha most tudnánk imádkozni, és konkrétan imádkozzunk ezért, hogy semmi akadálya ne legyen annak, hogy az olaj és a harmat ott legyen az életemben. És hogyha van, akkor valahogy dolgozzunk ezen, vagy kérjük Isten segítségét, kegyelmét, hogy ez tűnjön el, és hadd tudjuk átélni mindezt. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, kérjük a te szellemedet, hogy ezekben a pillanatokban vizsgálja meg a szívünket, gondolatainkat, és megengedjük, hogy tényleg minden olyan dolog, ami nem az veled való egységet munkálja, ami emberi, vagy ördögi, vagy démoni, vagy más érdekeket szolgál. Uram, vedd ki a szívünkből, a lelkünkből, a gondolatainkból. Kérjük, bocsáss meg a bűneinket. Tisztíts meg bennünket teljesen, Uram. Hogy igaz legyen ránk, amit a Biblia mond, hogyha te megtisztítasz, akkor olyan tiszták leszünk, mint a hó, olyan fehérek. Bármilyen feketék is voltunk, vagy bármilyen dolgok is terheltek bennünket. Urunk, imádkozunk azért, hogy add ezt a csodát meg, és letesszük oda a keresztethez azokat a frusztrációinkat, bűneinket, károsztatást, önsajnálatot, keserűséget, bármit, mindazt, ami udarc élményeket, lelki sebeket, amelyek akadályoznak bennünket abban, hogy téged őszintén és tisztán tudjunk dicsőíteni. Imádkozom azért, Uram, hogy tisztíts meg ezektől bennünket, és kérjük, hogy töltsd be a lelkeddel, amit ígértél az igében, hogy ketten vagy hárman egy akaraton ott vannak, te ott vagy köztünk. Uram, kérjük add ezt, hogy itt is ez így legyen, hogy valamennyien, ahogy látsz bennünket, azt mondd, hogy a kőszikla gyülekezetben az emberek egy akaraton vannak, akarnak engem dicsőíteni, akarnak engem szolgálni, és szeretik egymást. Urunk, add meg ezt a csodát, és áldj meg így ebben a csodában bennünket, hogy ez legyen mindig kívánatos a számunkra, hogy Dávidnak is ilyen volt, hogy újra és újra megélte ezt, hogy leírta ezt a Zsoltárt, és hadd zengjen az mi szívünkből is visszhangként, hogy igen, akarjuk, hogy a te olajod, a Szentlélek az jöjjön az életünkbe, és a harmad frissítsen fel újra és újra bennünket. Mert ez a te áldásod, a te jelenléted. És nem akarunk úgy tovább menni, hogy ezt a legnagyobb ajándékot, vagy a legtökéletesebb áldást mellőzni akarnánk, Uram. Kérlek, hogy a következő napokban is vezess így bennünket, hogy újra és újra 133. Zsoltárt tudjuk énekelni, mint egy zarándok éneket, amikor megyünk a munkába, vagy megyünk a gyerekért, vagy jövünk haza, amikor megyünk a bankba, vagy a ügyeket intézni, vagy amikor otthon főzzük a vacsorát, hogy egységben akarunk lenni veled és egymással. Kérjük ezt a kegyelmet, Uram, Jézus Krisztusnak a nevében. Amen.